3. Medvéd mindenki rugdosta. Nekem egyszer igazán okom is lett volna rá, mert kihívóan felelősségre vont, de akkor nem volt kedvem hozzá. Azelőtt soha életemben nem rúgtam bele senkibe. Itt sem 3 vagy 4 hétig, minden esetre több mint 2 hétig. Kivéve egyszer Orbán elemérbe. Azt is megbántam. Kettejükön kívül, Medvén és Orbánon kívül mást meg nem igen rúghattam ülepen, és nem ismertem volna. Még Zámencsik Bélát sem. Medve a 2. héten neki ment a kis varjúnak hülyeségében. Rettenetesen összeverték. Tájékozatlan volt Konokul. Én voltaképpen sokkal hamarabb kiismertem magam az egész rendszerben. Majd itt embert faragnak belőlünk, hajtogatta Schulze. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Pofa be, nincs extra wurst. Megértettem, hogy ez így van. Volt, amit németül mondott Schulze. Maul halten und weiter dienen. Vagy férfias szenvedelemmel. Isten, király, haza. Vagy humorosan. Reterát vitéz, tele a gatya. De akárhogyan és akármit is mondott, megértettem, hogy ez így van. Schulze korlátlan teljhatalmát senkinek sem jutott eszébe kétségbe vonni. Bognárt lehetett szidni, de Schulze fölötte állt személyes érzelmeinknek. Nevetséges és fölösleges lett volna gyűlölni. Azt sem kívánta tőlünk senki, hogy szeressük, valahogyan mégis ez látszott a könnyebb útnak. Merényék pedig a kegyencei voltak Schulzénak, a segédei és helyettesei. Idősebbek voltak nálunk 1-2 évvel. Első éves korukban maradtak le ehhez az évfolyamhoz, megbuktak 2-nél több tárgyból, és ismételniük kellett. Merényé volt a legnagyobb hatalom, amelynek mindenki alá volt vetve, ám bár egymás között is határozott lépcsőfokok választották el kinek-kinek a hatalmi helyzetét, a Merényit körülvevő 4-5 főkolompostól lefelé, egészen a gyámoltalan Zámencsik Béláig. Ennek a létrának a legalján, mélyen Zámencsik alatt következtünk mi, újoncok. Lackovics Sándor is ismétlő volt, de ő ebben az évben maradt le az évfolyamhoz, és az öccséhez, Lackovics Józsikához. Gereben Énok nem volt ismétlő, sőt, 2 sávot és 2 gombot viselt a gallérián, mégis a hatalmasok közé tartozott. Viszont volt egy 5. tavalyi ismétlő, Szabó János Gerzson, aki 1 fokkal lejjebb állt a 4. Kicsit kívül maradt Merényi, Homola, Burger és a Varjú csoportján. A rossz arcú, himlőhelyes, nyiszlett kis varjúnak tulajdonképpen Varga János volt a neve. Már ezt is tudtam. Azt hittem, hogy már mennyi mindent tudok. Azt hittem, hogy Szabó Gerzsonnal barátságot kötöttem. Lassú észjárású, nehézkes mozgású, nagy erős fiú volt ez a Szabó Gerzson. Nem igen avatkozott bele semmibe. Kék szeméből szelíd közöny áradt, bonyodalommentes jó akarat, mint egy állat szelídítő pillantásából. Kétségtelenül élvezett bizonyos mentelmi jogokat, területen kívüliséget az évfolyam első drághoz hasonlóan, de nem volt annyi szava Merényiéknél, hogy érdemes lett volna latba vetnie, gondoltam. Odaállt ő is röhögni Orbán eleméren többnyire, de sosem vitte rá a lelke, hogy tetlegesen is részt vegyen a mulatságban. Sőt, a nevetésében most felfedeztem némi elnéző atyai kedélyességet, ami még a többiek kegyetlenségét is enyhítette. Azért lett olyan fontos nekem Szabó Gerzson lelki világa, akivel különben is egy asztalnál ültem az étteremben, mert egy szombati napon, szeptember 15-én neki ajándékoztam a gyönyörű, sárga csomagoló papíromat. A vacsora előtti órában a tanteremben rendezkedtünk. A tanszerládám belsejét készültem kibélelni papírral, ahogy Kollátótól és másoktól láttam. Zsoldos kezdte meg ezt a divatot, és gyorsan terjedt. Volt nekem egy nagyobb, meg egy kisebb ív szép sárga csomagoló papírom. Még a bőröndömből mentettem ki, amikor leadtuk a raktárban. De nem volt rajszögem. Kollátónak volt egy egész dobozzal. Cserébe azonban a kisebbik papírt kérte. Nem adtam, mert ezt a hátsó rekeszbe szántam. Véletlenül egészen rendkívüli csomagoló papír volt ez különben is. félig áttetsző, zsíros fényű, okkersárga, és erősítésül szálak voltak belepréselve hálószerűen. Ki akartam szabni pontosan azzal a szándékkal, hogy vagy szerzek valahonnét rajszöget, vagy ha nem, hát körös körül beleragasztom a fiókomba, mert ragasztószerem volt. Szabó Gerzsön megállt mellette. Érdeklődéssel nézte, amint bíbelődtem a papírral. – A tied? – Felnéztem rá. – Enyém. Barátságosan szólított meg, és amint mondom, a szeme kékjében is éreztem mindig valami barátságosat. Csak hajtogattam a papírt, nem vágtam. – Madzag is van benne! – hajolt közelebb Szabó Gerzsön. Megtapogatta. – Vagy cérna? – Igen, mondtam. Csak nincs rajszögem. Szabó Gerzsön nagy tetszéssel simogatta a sárga papírt, csóvágatta a fejét, s végül felhorkant, leplezetlen elismeréssel a hangjába. – Ha, hogy a... – Kolláltó felé fordult. – Hogy a pitlibe izélték bele ezt a kurva madzagot? Kolláltó udvariasan vigyorgott. A hálószerű szálak csak ugyan rejtélyesen voltak beleizélve a papír anyagába. Szabó Gerzsön hátba vágott, és amikor ott hagyott, csak akkor kaptam észbe, hogy mi történt. Jóformán szívélyesen beszélgetett velem egy merényjéghez egészen közel álló hatalmasság. Izgatottan kezdtek járni a gondolataim össze-vissza. Aztán nem is tudom miért, és anélkül, hogy különösebben megfontoltam volna, fogtam a kisebbik darab csomagolópapírt, és odavittem Szabó Gerzsönnek. A leghátsó sorban ült. Értetlenül nézett fel rám. Neked adom, mondtam. Ha kell. Kék szeme elég hidegen merett rám, de aztán hirtelen felcsillant, amikor megértette. Nekem adod? Kérdezte mohón, és villámgyorsan kirántotta a kezemből a papírt. Fölösleges volt ez a sietség, hiszen azért vittem oda. Schulze beült hozzánk egy fél órára, és amikor megint visszament a B-osztályba, Szabó Gerzsön előre jött hozzám. – Kicsi! – mondta. Letette elém a sárga papírt. – Kicsi! – Ha ide adod a nagyobbikat, mondta, kapsz rajszöget helyette. Csupán egy fél másodpercig haboztam. Talán nem kellett volna. Később arra gondoltam, hogy talán ez volt a hiba. Minden esetre odaadtam neki a nagyobbik papírt, elég őszinte lelkesedéssel. Medve már egy fél órával előbb is figyelte a sárga papíromat, és figyelte Szabó Gerzsön megjelenését. Most is hátra tekerte a nyakát, és szinte delejesen bámult bennünket. Nem lett volna szabad felállnia a helyéről, s ahogy felém indult, a katedrán ülő drág nyomban rá is kiáltott. – Medve! Schulze nem volt benn. Szabó Gerzsön már visszament a helyére. Elég nagy zaj volt, mert hátul Homola gombozott Merényivel, és hárman körülállták őket. Medve megállt előttem. Barna szeme csak úgy sötét lett a haragtól. – Minek adtad oda neki? – förmett rám. – Te hülye! Elképedtem. Teljesen váratlanul ért a támadás. – A fene egyen meg! – mondta Medve. Villogott a szeme feketén. Mi baja van ennek, gondoltam. Jómodorú, udvarias fiú volt mindig, különösen velem. Olyan derűs, szinte lelkesült hangulatban voltam, hogy hamarjában nem is értettem, hogy mit akar. Miért adtad neki, hülye? Ismételte Medve. A sárga papírt azért adtam Szabó Gerzsönnek, hogy megnyerjem a rokon szemvét. Örültem az egész dolognak, és ez a nyavajás Medve most olyan szemmel nézett rám, hogy mégis majdnem elpirultam. Azt hiszem, valakba kellett volna rúgnom. Drág megint rászólt. Medve dühösen a helyére ment nagy nehezen. Bosszantott a dolog, de a kedvemet nem sikerült elrontania. Mert az étteremben, vacsoránál, meg másnap is láttam Szabó Gerzsönön, hogy jó akaratúan vigyorog rám egyet-egyet. Este felé pedig, vasárnap volt, odahozott nekem egy félmarék rajszöget. Sajnos némelyiknek csak a feje volt meg. Amikor kezdtem berajszögezni fiókomba a maradék kisebbik papírt, akkor vettem észre. A tanszerládám felét még ki tudtam volna bélelni. Kevés is volt a rajszög. Aztán a második elgörbült és eltört. A harmadik is. Bosszankodtam, elkeseredtem. Aztán a negyedik is. Majdnem sírva fakadtam. Sorra eltört valamennyi. Csupa rossz rajszög volt. Nyilván egyszer már elgörbültek, és a belapult tűjüket zsebkéssel óvatosan megint kiegyenesítették. De mindenki tudja, hogy az ilyenek már használhatatlanok. Vagy mit tudom én, honnét szedte őket Szabó Gerzsó. Hirtelen haragomban visszavittem neki az egészet. Rosszakat adtál! Rosszakat? Nézett fel Szabó csodálkozva. A szomszédja vigyorgott, pofákat vágott. Nem kellett volna visszavinnem, most már láttam. Rosszakat? Kérdezte Szabó Gerzson. Nem tetszettek? Na jó, elidj a pitlibe. Azt a tréfát eszelték ki, hogy másnap reggel az étteremben az imától és a leülni után ügyesen 5-6 rajszöget tettek hirtelen a székemre. Ahogy nagy lendülettel beléjük ültem, kettő úgy megszúrt, hogy hangos kiáltással felpattantam a helyemről. Az ügyeletes tiszt meghallotta, és már mutatott is rám. Intett. Menjek ki a folyosóra. Reggeli nélkül maradtam. Ácsorogtam kint a fogason lógó sapkák között. A tálaló ajtajában bádokkannákkal csörömpöltek. Üres volt a folyosó. A léghúzat lassan járt föl alá, a vesztibül felől jött, a konyhánál megmozgatta a gőzöket, egy kis kötszagot hordozott bele az ételszagba. Sosem hittem volna, hogy ilyen sokáig szokott tartani a reggelizés. Furcsa érzés volt egyedül lenni. Kalandos érzés volt. Még a reggeliről is megfeledkeztem egy időre, ám bár az igazság inkább az, hogy a lelkem mélyén el sem tudtam hinni, hogy csak ugyan ne kapjak reggelit. Majd csak lesz valahogy, gondoltam. A végén biztosan beszólít az ügyeletes tiszt. De telt az idő, és semmi sem történt. Megfeledkeztek róla. Egyszerre csak kezdtek kitódulni az étteremből, és ráeszméltem a keserű valóságra. Annyira hiányzott gégémnek a forró kakaó, hogy szinte fulladoztam a dűtől. Mégis, amikor a tolongásban felbukkant Szabó Gerzson, és még ketten-hárman az asztalomnál ülők közül, s messziről röhögtek felém, hogy no, ugye ezek már megfelelő minőségű rajszögek voltak, én is igyekeztem nevetni, mint aki jó képet tud vágni rossz tréfához. Megtanultam, hogy ez a célszerű viselkedés. Arra gondoltam, hogy nem kellett volna egy fél másodpercig haboznom tegnap előtt, amikor Szabó Gerzson elkérte a nagyobbik darab sárga papírt. Talán ezzel bántottam meg. Én ugyan nem azt latolgattam, hogy adjam-e vagy sem. Csupán átfutott a fejemen, hogy Kolláltótól a kisebbikért is kaptam volna rajszögeket, és hogy vajon érdemes lesz-e félig kibélelni a fiókomat, vagy inkább a hátsó rekeszt béleljem ki egészen. De amíg ezt végig gondoltam, talán tétovázni látszottam. Azonban nem ezzel sértettem meg Szabó Gerzsont. Hamarosan kiderült. Egyáltalán nem sértettem meg. Sorakozó előtt enyhén ülepen rugott, alsó lábszárának gyakorlott oldalazó mozdulatával, ami megint a barátság jele volt. Még ketten ülepen rugtak szívélyesen. De nem derültem föl. Megették a reggelimet, kiröhögtek, és egy kicsit megrugdostak, nehogy elbízzam magam. A tanterem ajtajában, mint hogy okosabbat nem bírtam kitalálni, rossz kedvemben én rugtam bele a kövér Orbán elemérbe. Aztán később arra gondoltam, hogy ez sem kellett volna. Cakó például sohasem rúgta meg Orbán elemért. Másokkal verekedett, legszívesebben Borsalőrinccel, de Orbánt sosem bántotta. Senkit sem kellett volna megrúgnom. Még később pedig arra gondoltam, hogy nem is senkit, hanem éppenséggel Szabó Gerzsont kellett volna farba rúgnom, ahelyett, hogy futottam ennek a durva lelkű baromnak a barátsága után. Mert azért továbbra is igyekeztem a kedvébe járni. Aztán jött olyan idő is, amikor a mindig nyájas, de a döntő pillanatokban tökéletesen részvétlen Kolláltó helyett szívesebben gondoltam Szabó Gerzsonra, akivel az ember legalább tudta, hogy hányadán áll. Kolláltónak még csak el sem lehetett mondani, ha valami bajom volt. Udvariasan és teljesen figyelmetlenül nézett a szemembe. Nem hallotta, nem értette, nem vette tudomásul, amit beszélek, mint aki nem is tételezi fel az emberről, hogy odáig képes süllyedni, hogy baja, panasza lehet. Többet ért nála Szabó Gerzson, aki szegény nem is volt olyan durva lelkű barom. Még többet ért a Goromba Szeredi, aki meg egyáltalán nem volt Goromba. De később megint jött olyan idő, hogy mégis megszerettem Kolláltót. Részvétlennek úgyis mindenki részvétlen volt. És ez a mókásan aszimmetrikus képű nevetős fiú legalább rendületlenül iparkodott mindig jómodorú lenni. S már tudtam, hogy ez nem kicsiség. Tulajdonképpen medve befolyásolt Szabó Gerzson ellen. Már fogalmam sem volt róla, hogy befolyással van rám. Untam medvét. Izgága volt eleinte. Sokat ugrált, aztán idegeskedett, és meg sem próbált alkalmazkodni a helyhez, beleilleszkedni a rendszerbe. Csak sértetképpel válogatott az ételben. A húst jóformán mindig ott hagyta. Pedig már ő is örökké éhes volt, mint mindnyájan, és éppen a 10 óraira kapott zsíros kenyere miatt került bajba kétszer is. Ebédnél a húst mindig mócsingnak hívtuk. Igazságtalanul, mert nem adtak ugyan nagyon szép húsokat, és a bőnyeges részeket sem tisztogatták le róla, de azért meg lehetett tenni. Medve piszkálgatta, félretolta, és beérte a krumplival, főzelékkel. Senki sem törődött vele, ha ott hagytuk az ételt. Emiatt még Schulze sem gyötört bennünket, ami igazán váratlan nagy szerencse volt. Medve nem is ehhez vágott sértett képet, hanem evés közben akaratlanul ráíródott arcára általános alaphangulata.
Kell jó rajszög?
Amikor Szabó Gerzsonéknak olyan jól sikerült a viccük a rajszöggel, egész délelőtt ezt kérdezgették tőlem. A tanteremben is, a szünetben is, még az árnyékszéken is.
Kell jó rajszög?
A nadrágomat gomboltam. Medve az olajos falnál állt háttal nekünk. 8-10 voltunk a helyiségben. Szabó Gerzson elégedetten felnevetett, és ő is megkérdezte 20-szor. Kell jó rajszög? Medvét elfogta az indulat. Fejébe szállt a vér, és ilyenkor nem bírt uralkodni magán. Vizelés közben hátra szólt éles, gúnyos hangon. Jaj, de szellemesek vagytok! Aztán ahogy ráeszmélt, hogy most már úgyis mindegy, indokolatlan, túlzott düvel hozzátette, ronda csiszlikek! Ez a civil kifejezés a mi szótárunkhoz képest voltaképpen elég enyhe volt, de furcsaságában annál sértőbben hatott. Mégis a szöveg itt majdnem érdektelen volt már, hiszen elég volt, ha valamelyikünk fennhangon tett egy megjegyzést vagy önálló véleményt nyilvánított akár a legközömbösebb dologról, arcátlan pimasságáért rögtön megkapta magáét. Formes egyszer a tanterem ablakában felkiáltott, Nini, jár a szökőkút!
Kuss! Förmet rá Burger.
Szinte döbbent felháborodással kezdték gyalázni mások is.
Ki kérdezett? Fogd be a pofád!
Kinyílt a csipája!
Elruddosták az ablak mellől, és odaálltak nézni a szökőkutat, amit csak ugyan megindítottak. Én is éreztem, hogy Formes elvétette a hangot. Fesztelenül, elfogulatlan érdeklődéssel kiáltott fel. De Einatten például rosszabbul járt. A folyosón tolongtunk 10 perces szünetben, és Homola oda kiáltott a B-osztályosok felé.
Mi volt számtanórán? Dolgozatjavítás,
felelte Einatten fennhangon. Homola, aki éppen fordult elfelé, hirtelen visszafordult, és ugyanazzal a lendülettel pofon vágta Einattent.
Kuss, ki kérdezett?
Ahhoz képest tehát, hogy medve egyáltalán közbeszólt Szabó Gerzsonék viccelődésekor, már elég mindegy volt, hogy mit mond. Nem is vették nagyon komolyan a sértéseit. Az egyikük tréfásan megrúgta hátulról. Medve, aki még nem fejezte be a vizelést, elvesztette az egyensúlyát, és nekiesett az olajos, kátrányos falnak. Azaz, kénytelen volt jobb kezével beletenyerelni az undok kátrányba, hogy neki ne essen arccal. Óriási nevetés támadt. Egyszer Cakó Palit is nekitaszították így a vizelde falnak. Cakó egy pillanatig kárvallott képpel nézegette a kátrányos tenyerét, lenyelt egy káromkodást, aztán félig bosszankodva maga is nevetni kezdett. S végül teli torokból együtt hahotázott a többiekkel, őszintén, miközben megpróbált kezet fogni az újonnan érkezőkkel, de csak Tóth Tibort sikerült beugratnia ebbe. A többieket talán nem is akarta igazán. Tóth Tibornak remegni kezdett az összeszorított szája, lefelé görbült. Még mielőtt sírva fakadt volna, Lackovics Józsika gonoszul megrúgta, kis mozdulattal, de úgy, hogy a heréjét is érje a rugás, ami sokáig fájt. Gereben Énok csöndesen belerúgott Lackovicsba figyelmeztetőleg, hagyd! Tóth Tibort már a második héten hagyták, mert a szép lányos arcában mindig rögtön sírva fakadt, nem sokat kukoricázott, és ez elég kellemetlen látvány volt. Medve nem tudott úgy viselkedni, mint Cakó. Gyors, döbbent pillantást vetett a tenyerére, aztán vadul megfordult, kissé meghajolva, sután, mert közben féltő, szemérmes és ideges mozdulattal igazgatta a nadrág nyílását a tisztán maradt bal kezével. Riadtan oldalt lépett, ok nélkül, aztán túl gyors félfordulattal megint vissza. Sápadtan, kimondhatatlan gyűlölettel merett ránk, és úgy álltott a nagy nevetésben olyan gyámoltalanul és olyan magányosan, mint egy súlyosan megsebesült, fiatal ragadozó. Hol erre forgatta a fejét, hol arra. Egyszer rám nézett. Elefes, mondta. Tartoztam neki ennyivel még szombatról, amiért felelősségre vont kéretlenül. De még fontosabb volt jeleznem, hogy nem fújok vele egy követ, mert kínosan érintett, hogy mintegy az én védelmemben avatkozott bele a dologba. Ebből a veszélyes baromságból nem kértem, és dühös is voltam rá. Minek ugrál? Miért nem fogja be a száját, ha ilyen gyalázatosan rosszul viseli el a sérelmeket? Hiszen tulajdonképpen nagyon szerencsésen megúszta az egészet. Mégis kétségbe lesz esve megint is magába roskad. Aki mimóza lélek, az ne kötekedjen. Nyasgen, tettem hozzá fokozódó meggyőződéssel. De anélkül, hogy tudtam volna, már is Szabó Gerzson ellen hangolt kissé. Ettől fogva nem bírtam olyan őszintén udvarolni Szabónak, és jó ideig durva lelkű fráternek tartottam, amiben egyébként, ahogy már említettem, talán nem is volt igazam. Medve nem felelt semmit. Tett egy mozdulatot, mintha mondani akarna valamit, de aztán nem szólt. Az egyik fülke deszkafalához lépett, és magasra emelve jobb kezét, beletörölte kátrányos tenyerét a választófalba. A tenyere és az öt ujjanyoma ott maradt feketén a falon. Örökre. Legalábbis számunkra örökre, mert 1926. júniusában, amikor utoljára használtuk a helyiséget, még ott volt. Annyit jelentett, hogy az eltelt három év alatt nem festették újra az árnyékszék sárga deszkafalait.